akikre születtek, nem a Matuz József testvérnek a gyermekeire gondolok, akit most avatnak lelkipásztorrá Gyulán, hanem az ige hirdetésre, mert szintén egy Mózes 4. könyvében megírt igét fogok felolvasni, hasonlóan a délelőtti alkalomhoz. Maga az üzenetvilág is nagyon hasonló, de egy másik oldalról bemutatva mindezt. Mózes 4. könyvének a 11. verséből fogok ige részeket felolvasni, három helyről is. Mindig majd mondom előttem, hogy melyik verseket olvassuk. Először az első 6 verset fogom felolvasni, és utána majd mondom a többit is, de mindegyik itt a 4. könyv 11. vers 11. részében van megírva. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk az igét. Tehát Mózes 4. könyve 11. részének az első 6 verse így szól hozzá. És történt, hogy panaszkodott a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. És meghallotta az Úr, és haragra gerjedt, és felgyulladt ellenük az Úrnak tüze, és megemésztette a tábornak szélét. Kiáltott azért a nép Mózeshez, és könyörgött Mózes az Úrnak, és megszűnt a tűz. És nevezte azt a helyet Taberának, mert felgyulladt ellenük az Úrnak tüze. De a gyülevész nép, amely köztük volt, kívánságba esett, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda ad nekünk húst ennünk. Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban ingyen, az uborkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a foghagymákra. Most pedig a mi lelkünk elebed, mindennek hiával lévén, szemünk előtt nincs egyéb, mint manna. 18. verstől olvasom 23. versig. A népnek pedig mondd meg, készítsétek el magatokat holnapra, és húst esztek, mert sírtatok az Úr hallására mondván, kicsoda ad nekünk húst ennünk, mert jobban volt nékünk dolgunk Egyiptomban. Azért az Úr ad néktek húst, és enni fogtok. Nem csak egy napon esztek, sem 2 napon, sem 5 napon, sem 10 napon, sem 20 napon, hanem egy egész hónapig, míglen kijön az orrotokon, és utálatossá lesz előttetek, mivel hogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek van, és sírtatok ő előtte mondván, miért jöttünk ide ki Egyiptomból. És mondta Mózes, 600 000 gyalogos-e nép, amely között én vagyok, és te azt mondod, húst adok nékik, és esznek egy egész hónapig? Nem de juhok és ökrök vágattatnának én nékik, hogy elég legyen nekik? Vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik én nékik, hogy elég legyen nékik? Akkor mondta az Úr Mózesnek, avagy megrövidülté az Úrnak keze? Majd meglátod, beteljesedik-e néked az én beszédem, vagy nem? És a 31. verstől olvasom, a 34. versig. És szél jött ki az Úrtól, és hozott fűrjeket a tengertől, és bocsátá a táborra egy napi járásnyira egyfelől, és egy napi járásnyira másfelől a tábor körül, és mint egy 2 sink magasságnyira a földnek színén. Akkor felkelt a nép, és azon az egész napon és egész éjjel, és az egész következő napon gyűjtöttek maguknak fűrjeket, aki keveset gyűjtött és gyűjtött 10 hómert, és kiteregették azokat maguknak a tábor körül. A hús még a foguk között volt, és meg sem emésztették, amikor az Úrnak haragja felgerjedt a népre, és megverte az Úr a népet igen nagy csapással. És nevezték azt a helyet Kibrót Talvának, mert ott temették el a mohó népet. Urunk Istenünk, kérünk Téged, hogy ezek által, az igék által szólíts meg, Uram, a mi lomha szívünket, és serkentsed azt isteni életre. Amen. Foglaljunk helyet. egy másik történettel van átszőve ez a 11. rész, és ezért csak ezt a történetet emeltem ki, olvastam el, a másikkal most nem foglalkozunk, de ez a három rész, amelyet feloszt a másik történet, hogy három részből áll össze, három különféle beszámolót tár elénk. Az egyik elmondja azt, hogy hogyan zúgolódtak a zsidók Isten ellen, a második Isten ígéretét tartalmazza, hogy mit ígér az Úr, a harmadik beszámoló pedig elénk tárja, hogy Isten hogyan töltötte be az ő ígéretét. Hát ezeken fogunk most végigmenni. A népnek a zúgolódásával kezdjük. A zúgolódás az ördögnek az első számú kísértése. Úgy is lehetne mondani, hogy elégedetlenség. Mert ezzel kezdte már az Édenkertjében is. Ez az ördögnek az első számú kísértése, és ez két részből áll. Az egyik, hogy az ördög azt akarja, hogy utáljuk meg azt, ami most van. A másik része az, hogy kívánjunk meg valami mást. Vágyakozzunk valami más után. Az első kísértése az, hogy nem jó az, ami van. Nem elégít meg. Kevés. Aztán felcsillant, kecsegtetni kezd az ördög valami olyasmi dologgal, hogy ugye régen milyen jó volt? Régi szép időket sírja vissza a hívő. Vagy a jövőt, jövővel kecsegtet. Nagyon szép lenne majd nektek. Jó dolgotok, jó sorotok lenne, ha ezt és ezt megtennétek, ha rám hallgatnátok. Vagy pedig azt mondja, hogy nézd csak oda, a szomszéd kertje zöldebb, mint a tiéd. Neki sokkal jobb dolga van a másiknak. Neked olyan szánalmas sors jutott, annak meg a másiknak látod, hogy milyen bősége van, milyen jól él. Hát ugyanígy kísértette Ádámot és Évát az ördög, a legjobb nekik volt. Tökéletes közösségben élhetek Istennel, nem árnyékolta be ezt a közösséget semmi, és az ördögnek sikerült elhitetni velük azt, hogy ennél van jobb. Olyanok lesznek, mint Isten. Hát olyanok voltak. Hát Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette ezt az emberpárt, és a lelkük nem tudott megelégedni Istennel. Mindig ebből van a baj, amikor az ördög ezt éri el, hogy hitvány ez a manna. Hitványétel. Belefáradnak abba, amit az Isten nekik adott. Ezt készítette el, de megunták, beleuntak. Sok volt már, másra vágyakoztak, többet akartak. Pedig a legjobb dolguk nekik volt, Isten a tenyerén hordozta őket. Akár zsidókra gondolunk, akár Ádámra, Évára, akár saját magunkra. Az ördögnek a kísértése, hogy amit az Isten elkészített, azt mi megutáljuk, abba mi belefáradjunk. Az ördög kísértése, hogy adja nekünk az Úr Jézus Krisztusban az Isten az ő kegyelmét, és valahogy rá tudjon venni bennünket, hogy ez nem jó, ez kevés, ez gyenge. Hitvány eledel, ez a manna, ez az egyszerű kis kenyér, ez az egyszerű kis bor, ez a Krisztusnak a teste és a Krisztusnak a vére, ez kevés. Kell még hozzá még valami. Kell még más is. Ez kevés ahhoz, hogy én meggyógyuljak, hogy én boldog legyek, hogy én kiteljesedjek, hogy én megerősödjek. Ezt próbálja bebeszélni az ördög. Pedig nem így igaz, hanem amit az Isten ad, az elég. De erről még lesz szó. Az ördög annyira pimasz, hogy még az Úr Jézusnál is ezzel próbálkozott, hogy valahogy elhitesse azt ő vele, hogy amit Isten neki adott, az kevés, és ami pedig előtte áll, amivel az ördög megbízná, amivel megajándékozná, na az lesz majd a jó, azzal meg fog majd elégedni az ő lelke. És felvitte az Úr Jézust egy magas hegyre, és megmutatta az ördög az Úr Jézusnak a világ minden országát, és azoknak minden dicsőségét. Az Úr Jézus ezt szempillantás alatt látta ennek az egész világnak minden kecsegtető szépségét, minden édesgetését, minden csábítását. És az Úr Jézus Krisztus, amikor látta ezt, akkor visszautasította az ördögnek az imádatát, mert ő a lábaival ezen a hegyen állt, amire az ördög felvezette, de a szíve az egy másik hegyen volt. Van egy olyan hely, ahova az ördög odaállítja az embereket, és onnan nagyon jól látszik ennek a világnak a dicsőség. Ide akar felvezetni mindannyiunkat. Nem is csak egyszer, hanem többször is. És van egy másik hely, az is egy magas hegy, az a neve, hogy Sion. Onnan pedig az Isten dicsősége látszik. És amíg azon a hegyen, ahol az ördög mutatja be az ő mutatványait, mint a bűvész a cirkuszban, azon a hegyen jól látszik a világ dicsősége, arról a helyről az Isten dicsőségéből semmi nem látszik. Olyan beállítás, olyan póz, hogy onnan az Isten dicsőségét nem lehet észrevenni, nem lehet meglátni. De amikor valaki a Sionon időzik, a Sion hegyén, ahol az Isten lakik, onnan rálát az egészre. Rálát az ördögnek a mutatványai, a trükkjei kiderülnek. Mint olyan Rodolfo mondta, vigyázat csalok, csak ő magáról beismerte. De az ördög az nem. A Sionról lelepleződik a sátán. Nem, nincsenek elrejtve az ő szándékai előlünk, mondja Pál apostol. Pál apostol, jól ismerjük mi, hogy mit akar ez az ördög. Isten leleplezte előttünk. Mi rálátunk erre, és a Sionon rálátunk az Istennek a dicsőségére is. Az Úr Jézus ezen a Sion hegyén volt. És az ördög ott mutatta neki a világnak a dicsőségét. Testvérek, meg sem közelítette az Isten dicsőségét. És az Úr Jézus az Isten dicsőségét választotta. Mikor az ördög fel akar vezetni téged erre a hegyre, ahol ennek a világnak a dicsősége nagyon szépen és tisztán látszik, ilyen felhő, ködmentes, tiszta időt hoz el az ördög a számunkra, hogy jól láthassuk a világnak a dicsőségét, akkor a mi szívünknek ott kell lenni a Sionnak a hegyén, és látnunk kell az Isten dicsőségét. Felhőtlenül és tisztán. És akkor nem lehet majd bennünket becsapni, úgy, ahogyan nem lehetett az Úr Jézus Krisztus sem becsapni. Menj fel erre a Sion hegyére, és lásd őt! Az Úr Jézus azért nem lehetett elcsábítani, mert megelégedett azzal, amit neki az Isten adott. Egy megelégedett életet élt. Igaz, hogy elég szegény volt, és a világi szemszögből nézve, arról a magas hegyről nézve, ahova az ördög felvitte őt, onnan nézve, ő nem volt egy nagy valaki. Nem volt nagy rangja, nem volt nagy pénze, nem végzett olyan iskolákat, amelyek nagy emberré tehették volna. És mégis megelégedett volt azzal, amit Isten neki adott. Mert a megelégedettségnek ez a titka. Az a megelégedett ember, akinek elég az, amit Isten ad. Ez a megelégedettségnek a titka. Elég nekem az Uram, amit te adtál nekem. Ha adni akarsz valamit még, elfogadom. De ha valamit el akarsz venni tőlem, akkor azt is szabad neked. Amit te hagysz nálam, az marad nekem, és amivel te ajándékozol meg, az lesz az enyém. És ez nekem elég. Ebbe más nem tud beleavatkozni, sem a dicsőséges múlttal nem tud kecsegtetni, sem egy fényes jövővel, sem másokra mutogatva, hogy nekik milyen jó, mert én, Uram, megelégszem azzal, amit te adtál nekem. Ha lehet akkor panaszkodni, testvérek, ilyen helyzetben? Hát zúgolódni nem lehet. Nem szabad. Lehetni sajnos lehet, de nem szabad zúgolódni, vagy nem szabadna. De panaszkodni lehet. Vannak olyan életkörülmények, vannak olyan élethelyzetek, amelyek fájdalmasan érintenek bennünket, és akkor a mi panaszunkat elmondhatjuk Istennek. Hát a Zsoltárok könyvében vannak panaszsoltárok is, amelyekben az író, hát Dávid, a legtöbb ilyennek a szerzője, Dávid beszámol arról, hogy hát uram, nem jó ez, nem tetszik így. Csak hogy ennek a panaszkodásnak van egy szabálya. Ez az Efezusi levél 4. részében van megírva. Aki ehhez a szabályhoz tartja magát, az nem az Efezusi, hanem a Filippi beliekhez írt levél 4. részében van megírva, aki ehhez a szabályhoz tartja magát, az elmondhatja Istennek azt is, amiben úgy érzi, hogy még hiányt szenved. Hogy Isten még nem adott neki eleget azon a területen. El lehet ezt mondani Istennek. De csak így, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát hálaadással tárom fel az én kívánságaimat Isten előtt. Nem zúgolódok, nem a fejéhez verem, hogy nincsen hús, vagy nincsen víz, mint ahogy arra délelőtt volt szó, hanem elmondom Istennek, Uram, hálát adok neked, mert te tökéletes Ura vagy az életemnek, mindennel ellátsz engem, amire szükségem van, de úgy érzem, Uram, hogy még nekem ez és ez kell. Add meg a te jó kegyelmedből, kérlek. Így kell kinézze egy olyan panaszkodás, hogyha elmondom az én nehézségeimet, sanyarúságomat, amely nem vezet zugolódásig, mert van benne hálaadás, mert van benne megelégedettség, és van benne elfogadás, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. De az ördög mellett még egy másik csoport is igyekszik bennünket a zugolódásra, az elégedetlenségre rábírni. Ez pedig úgy fogalmazta meg itt Mózes, hogy a gyülevész nép. A gyülevész nép. Tehát elkezdett panaszkodni, zugolódni a nép, Isten haragra gerjedt, és megemésztette Isten tüze a tábor szélét. Lehet, hogy páran meg is haltak ebben. És akkor a nép megijedt, és mondták Mózesnek, imádkozz értünk, jár, közben érettünk. És akkor Mózes imádkozik, eláll a tűz, eláll a zugolódás, de a gyülevész nép, amely közöttük volt, kívánságba esett, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek, és mondták, kicsoda áld nékünk húst enni. Újból kívánságba estek. Újból a vágyaik rabjai lettek. Egy gyülevész nép maradt, mely nem rettent meg az Isten szentségétől, nem átallott továbbra is zugolódni az Isten ellen, és elkezdték hirdetni a maguk üzenetét, a maguk zugolódását, elkezdték hinteni a nép között, és átitatták megint az egész nemzetséget. Gyülevész nép az egész Bibliában végigvonul. Voltak ilyen csoportok, ilyen csapatok, amelyek nem elégedtek meg azzal, amit az Isten adott. Végig ott emésztik, mardossák, kísértésbe viszik, gyalázzák Isten ügyét és Istennek a népét. Állandóan felütik a fejüket, és mindig hangoztatják az ő hangjukat. Akiket az ördög könnyű szerrel tud eszközeiként alkalmazni. Csapatot formál magának ez a közösség, és úgy terjed, mint a rákfekély. Először csak hallgatsz rájuk, azután belépsz közéjük. Először az engedetlenségnek csak te is teret adsz, hát valóban így van, tényleg igazat beszéltek, aztán te is elkezded hirdetni, hogyha nem vagy résen, hogy hát micsoda dolog ez, hát vegyük most már észre, hogy ez tűrhetetlen, ez tarthatatlan, hogy ez így nem mehet tovább. Tartozz inkább azok közé, akiken beteljesedik az az ige, hogy elég neked az én kegyelmem. Pál apostolnak ezt mondta Isten. Elkezdett az Úrnak panaszkodni. 3-szor imádkozott, hogy vegye el az ő nyomorúságát, a tövist a testéből. A sátán angyala volt. És azt mondta neki Isten feleletként, elég neked az én kegyelmem. nem azt mondta Pál apostol, de hát uram, nem látod, hogy nem elég? Elég neked. Mi sokszor nem tudjuk elképzelni azt, hogy nem tudjuk felmérni azt, hogy mire van szükségünk. Sokszor így van ez az evéssel. Úgy gondoljuk, hogy még ezt is meg kell ennünk, meg még azt is meg kell ennünk. Van ilyen betegség is. És közben mondja az orvos, vagy a jó szándékú rokonok, hogy nincs már arra szükséged, azt nem kell, nem kell. De én úgy érzem, hogy még éhes vagyok, hogy az még szükséges. Hát testvérek, sok mindennel lehet ez így, anyagi dolgokkal is. Még úgy érzem, hogy azt még meg kell szerezzem. Még az meg kell, hogy legyen nekem. Még erre is, amarra is szükségem van. Még azt be kell, hogy szerezzem, mert anélkül nem lehetek boldog. Nem mi tudjuk azt, hogy nekünk mire van szükség, hanem az, aki bennünket alkotott, azt tudja, hogy mire van szükség. Az én gyermekeim sem tudják, hogy mire van szükség. Ha rajtuk múlna, akkor lehet, hogy a csoki csokoládéval fogyasztanák ebédre. És nem tudnák, hogy szükség van a spenótra is, vagy a csirkehúsra is. Azt szeretnék, ami nekik jól esik. Én meg azt adom nekik, ami nekik jó. És mi ugyanígy vagyunk a magunk dolgaival. Szeretnénk azt magunknak, ami nekünk jól esik. Elmondom, hogy nekem ez nem elég. Elmondom, hogy nekem még ez kell. Én még ezt szeretném, mert ezt hozzá akarok jutni. És nem pedig azt mondja, hogy elég neked. Elég neked. Ami a rendelkezésedre áll, amit adtam eddig, az bőségesen elég számodra. Elég neked az én kegyelmem. Tehát ilyen az ugódódásnak a természete, hogy arra mindig az ördög próbál bennünket rábírni, hogy ne legyünk megelégedettek, hogy ne legyen számunkra elég az, amit az Isten ad, hanem akarjuk még többet is. A második szakasz, amit felolvastam, az Isten ígéretét tartalmazza. Ez egy nagyon érdekes ígéret. Isten húst ígér az éhes népnek. De nagyon furcsa ez az ígérete Istennek. Mondhatni azt, hogy ez egy áldás. Tehát ezek az emberek éhesek voltak, elkezdtek zúgolódni, amiatt mert nem volt nekik mit enni, és Isten pedig azt mondja, hogy hát fogtok enni, én adok nektek húst. Hát milyen kedves, hogy ilyen ígérettel kecsegteti az éhes zsidókat, hogy majd adok nektek húst. Csak hogy van itt egy dolog, mert ez az ígéret, ez nem csupán ígéret, hanem ítélet is. Ez egy ítéletes ígéret. Lesz elég ennivaló, de olyan sokat fogok nektek adni, hogy az orrotokon fog kijönni. Ki fogjátok hányni, meg fogjátok utálni, meg fogtok undorodni tőle. Valamikor Istennek olyan ígéretei vannak a zugolódóknak, amelyek amikor beteljesednek, akkor ítéletté válnak. Isten fenyítékévé, Isten ítéletévé. Hát mondja a magyar közmondás is, hogy jóból is megártasok. Na, pontosan ez történt itt. Isten jót adott nekik, jót készített nekik, de olyan sokat, olyan mértéktelenek, olyan mohók voltak, úgy vették magukhoz, hogy megbetegedtek vele. Kihányták, amit magukba tuszkoltak egy hónapig. Teljesen tönkrementek bele. Isten meggyűlöltette velük. Hányan vannak olyanok ma is, akik ilyen vagy olyan módon kiharcolják az áldásokat, de aztán nem tudják élvezni. Mondja az ige is, hogy esztek majd, de meg nem elégeztek. Fajtalankodtok, de nem szaporodtok. Ósiás, ítéletes igéi ezek. Nem tudom, nyári szomjúságban szoktuk ezt ugye érezni, hogy pláne amikor az ember dolgozik kinn a szabadban, a melegben, és akkor annyira szomjas, elkezdi inni a vizet, már nem fér bele, tugig van, de annyira szeretné hűteni magát, hogy még mindig tuszkolja magába a vizet, és mindig szomjasnak érzi magát, de a gyomra már tele van vízzel. Nem elég. Tömöm magamba, de nem elég. Egy feneketlen zsák a lelkem, a gyomrom, és akár mi van benne, nem tudok megelégedni. Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mondja Pál apostol. Az egy kegyelem, amikor a kevés is elég, amikor Isten megelégedett szívvel ajándékoz meg, és én elfogadom. És azt mondom, Uram, ha te azt mondod, hogy ennyi elég, akkor nekem annyi elég. Az egy kegyelem. És Isten ítéletlen, na tessék! Hát ott van, megkapod, amit akartál. Pardi Félix testvér szolgált tavaly ősszel Berettyó Újfaluban. Elmondta, hogy ő azért diszidált ki az Egyesült Államokba, Romániából, mert szeretett volna meggazdagodni. És azt mondja, hogy sikerült neki. Azon kevesek közé tartozott, akik megvehették álmai autóját, akik kitanulhattak egy nagyon jó szakmát, akik kaphattak egy nagyon jó munkahelyet, és egy vagány sportkocsival furikázott az USA-ban, éppen arra, amerre jókedve tartotta, és bizonyságot tett arról, miután megtért és ige hirdető lett, hogy én tudom, miről beszélek, mert engem az nem tett boldoggá. Tele volt a zsebem pénzzel, de nem tett engem boldoggá az az állapot. Nem elégedik meg a zugulódó, a hitetlenkedő, a magának gyűjtő embernek az élete, az nem elégedik meg. És igaz erre nagyon az Úr Jézusnak a mondása, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Azon igyekezek, hogy legyen nekem, és éppen azért, mert ezt csinálom, pontosan azt okozom, ami ellen védekezek. Elvész az életem. Be akarom biztosítani magamat, és pontosan ezáltal, hogy be akarom biztosítani magamat, ezáltal szolgáltatom ki magamat a sátán, a pokol és a halál erőinek. És amikor pedig elengedem, kiszolgáltatom magamat Istennek, ráhagyatkozom, és feladom az én életemet. Feladom az önvédelmet, feladom a magam bebiztosítását, és rábízom magam Istenre, na éppen akkor meg megnyerem az én életemet. Isten ígérete a hívőknek élet. A zugolódóknak az Isten ígérete az ítélet, de a hívőknek élet. Mi az Isten ígéreteiből élünk. Bármi, amit eddig áldásként vettünk, amire vissza tudunk emlékezni hívő életünk során, amennyi áldás az Isten nekünk adott, vagy még hívő hitre jutásunk előtt is, az mind az Isten ígéreteinek a beteljesedése, mind az Isten ígéretei miatt van. Mi abból élünk, testvérek, amit az Isten korábban megmondott, amit az Isten korábban kijelentett. Azok közül vagy már beteljesedtek bizonyos dolgok, vagy most teljesednek be rajtunk bizonyos dolgok, vagy majd később fognak beteljesedni. De az Isten ígéretei között egy sincs olyan, amelyik üres beszéd lenne. Mindegyik beteljesedik. Abból élünk, amit az Isten nekünk megígért. Aki az Isten ígéreteinek az ösvényén jár, az az élet ösvényén jár, és nem fog eltévedni. Aki rááll arra, amit az Isten mondott, és amit az Isten megígért, az egy biztos talajon jár, és annak ezek a dolgok be fognak teljesedni az életében. Mondom, amit eddig átéltünk, amire eddig eljutottunk, az mind pontosan azért van, mert az Isten megmondta, és az úgy lett a mi életünkben. Isten minden ígérete a Krisztus Jézusban teljesedik be. 2. Korintus levél első részében így fogalmaz Pál apostol, mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Valamennyi ígéret ott nyer értelmet, hogy megszületett a világunk a megváltó. Hogy ő eljött, közöttünk volt, megfeszítetett, feltámadott, felment az Atya jobbjára, és kibocsátotta az ő szellemét. Itt van, valóságosan, de láthatatlanul közöttünk. Isten mi valamennyi ígérete. Ő benne lett igenné, ő benne lett ámenné. Meg lett mondva, hogy el fog jönni a világnak az üdvözítő, és eljött. Meg lett mondva, hogy belőle békesség fog áradni. És békesség árad. Hát ezt tapasztaljuk gyülekezeti alkalomról, gyülekezeti alkalomra, egyéni csendességről, egyéni csendességre, hogy az Isten békessége kiárad rá. hogy velünk van az Úr. És az is meg lett mondva, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus, és vissza fog jönni. Aki az ő ígéreteinek talaján áll, az az élet ösvényén jár, és meg fog érkezni az életbe. Vajon nekünk Isten ígérete ítélet lesz, vagy élet? Ítéletes lesz az, amikor beteljesednek majd sorba az Istennek az ígéretei, vagy pedig az élet fog abból származni a számunkra. Mózesnek azt mondta Isten, majd meglátod. Majd meglátod. Mert Mózes is úgy kételkedik. Hát Uram, mennyi halat, mennyi vadat kellene elejteni, megfőzni, hogy ennek a sok népnek elég legyen. Hát rengeteg ember van, hát hogy mondhatsz ilyet? Azt mondta neki Isten, hogy nyugodtan, csendesen, majd meg fogod látni. És testvérek, ez így lesz. Isten ígért valamit, biztos, hogy meg fog következni. Majd meglátod. Csak egy kérdés van, hogy neked ez ítélet lesz, vagy pedig élet lesz, áldás lesz, amit az Isten megígért. És aztán a harmadik szakaszban azt olvastuk, hogy az Isten ígérete beteljesedett. Tehát Mózes meglátta, hogy jött a sok hús, és valóban egy hónapig ették azt a zsidók. Mi történt? Szél jött ki az Úrtól, így fogalmaz a Szentírás, hogy az Úrtól lett ez a szél, tehát ez nem egy akármilyen kis jött-ment szél volt. És millió számra hozta az elgyötört fűrieket, ez a nagy szél, verdestek, csapdostak a szegény kis madarak, de kifáradtak. Nem bírtak ellenállni. Az ő ösztönük más irányba akarta őket terelni, de a szél az kényszerítette őket ebbe az irányba. Kifáradtak, lepotyogtak. És ott voltak, egy bizonyos magasságot elért a fűrjek, hogy egymásra estek. És beterítették egy napi járóföldre. Elgondolták a testvérek, mennyi hús volt ott, mennyi állat. A zsidók szépen összeszedegették őket, nem kellett sokat erőlködjenek ezen, és jó, betárolták maguknak a készleteket, összegyűjtöttek jó sok húst maguknak, és Isten haragja felgerjedt ellenük. És megölt közöttük sokat, és elnevezték azt a helyet Kibrot-Talvának. Kibrot-Talvá. És ez azt jelenti, hogy a vágyak temetője. Az a hely, ahova ellettek temetve azok, akik a vágyaiknak a fogjai, rabjai voltak. Miért kellett ezeknek az embereknek meghalniuk? Eszükbe se vették azt, hogy ez a szél az Úrtól jött ki. Azt mondták, jó kis szél kerekedett, hű, micsoda mázli, még hozott nekünk ennivalót is. Na menjünk, gyorsan gyűjtsünk magunknak. Eszükbe se vették, hogy az Úrtól jött ki a szél. Eszükbe se vették azt, hogy ezért előbb hát kellene adni. Hanem evés előtti imádság nélkül elkezdtek szabálni. Teletöltötték a hasukat azzal, amit Isten nekik az ő kegyelméből adott, de ők nem ismerték fel, hogy ezt Isten az ő kegyelméből adta nekik. És azt sem ismerték fel, hogy ők zugolódtak, és helytelenül láttak neki az evéshez. Lehet a kezüket megmosták, de a szívüket nem mosták meg evés előtt. Nem alázták meg magukat, nem szégyenkeztek a hitük miatt, hanem degeszre zabálták magukat. Sem Isten dicsőségét nem látták meg, sem maguknak a bűneit nem látták meg. Észre sem vettek az egészből semmit. Jó szerencsének tartották ezt az egészet. És mivel nem Isten után vágyakoztak, a vágyaik miatt a sírba kerültek Kibrot-Talvánál. Egyszer Dáviddal előfordult egy hasonló eset. De csak gyökereiben hasonló, kifejletében egészen más. Amikor a filiszteusokkal szemben álltak, akkor Dávid megszomjazott. Víz után kezdett kívánkozni a lelke, így írja az ige, hogy vágyakozott, kívánkozott a víz után. És az volt a bökkenő, hogy a kút, ahonnan lehetett volna vizet hozni, az a filiszteusok tábora mögött volt. Tehát át kellett valahogy vágni az ellenségnek ezen az őrsén, és akkor Dávid vakmerően, meggondolatlanul azt mondja, ki az, aki hoz nekem vizet a betlehemi kútból. És akkor három vitéze, életét kockáztatva, áttör az ellenségnek a táborát, merítenek a vízből, úgy viszik el az ellenséges területen, hogy nem folyik el, és oda viszik a királynak, itt van király a víz. És akkor Dávid felismerte, hogy istentelen volt benne ez a vágy. Azért kockáztatom másoknak az életét, hogy én egy jót igyak. Én egyedül a király, mikor itt vannak velem ezer számra a szomjas harcosok. A magam kénye kedvére mások vérét viszem a vására, mások bőrét viszem a vására, vérét, életét kockáztatom. Csak azért, mert nekem hatalmam van, meg megtehetem. Beismerte a bűnét, és meglátta Isten dicsőségét, és tudjátok, mit csinált a vízzel? Kiöntötte az Úrnak. Igyad, Uram, te! Te méltó vagy arra, hogy a katonáim is, meg én is az életemet kockáztassam, és a bőrömet a vására vigyem. Te méltó vagy arra, hogy megidd ezt a vizet, hogy az általa teremtett földre folyjon, és beígya azt a te dicsőségedre, éretted miattad neked feláldozom, Uram! De én nem vagyok arra méltó. Bocsáss meg, hogy esztelenségedben ilyet gondoltam. Ilyen után vágyakoztam, hogy én itt most jól éljek, amikor hadi helyzet van. És mellettem mások tönkre mennek, és én valami nagyobbnak akarom magamat tartani, csak azért, mert én vagyok a király, de mi ez a rang? Mi ez a rang? Egy emberi rang, Uram. Én olyan zsidó vagyok, mint ezek, olyan szolgád vagyok, mint ezek. Bocsáss meg, hogy én ilyeneket kívántam magam. Kiöntött ott az Úrnak azt a vizet. Uram, te vagy méltó arra, hogy neked a vérünket öntsük. És így dicsőítette meg az ő Istenének a nevét, és így vallotta meg az ő bűnét. Mert bár vétkezett, de felismerte a maga bűnét, és felismerte Isten dicsőségét is. Hogyha van valaki közöttünk, aki nem az Isten után vágyakozik, az ismerje be az bűneit, adjon dicsőséget az Istennek. Itt van ennek az ideje. Ma itt, és mától fogva egyetlen vágynak van helye a szívemben. És semmiféle más vágyakozásnak. Se víz után, se hús után, se pénz után, se autó után, se ház után, se férfiak, se nők után, senki után nincs hely a szívünkben vágyakozásnak, egyetlen vágynak van helye, amely vágy az életre fog bennünket vezetni, nem pedig kibrott alvába, ahol a vágyaink miatt kerülnénk bele a sírba, a halálba. A vágyak temetője az a hely volt, ahova azokat temették el, akik a vágynak a rabságába estek. De lehet a vágyak temetője az is, ahova beletemetjük a vágyainkat. Ne mi kerüljünk a sírba, hanem a vágyaink. Mint ahogy egy hete Bakai László testvér hirdette meg, vagy a bűn fog téged megölni, vagy te fogod megölni a bűnt. A vágyak temetője lehet az a hely, amit a vágyak nyitnak meg a te számodra, de lehet az a hely is, amit te nyitsz meg a vágyaid számára. És akkor eltemetjük azokat a vágyakat. De egy vágy itt bent a szívemben forrón fel kell, vágyom Jézus közelébe. Dávid nagyon jól tudta, hogy mit jelent az, amit leírt a 42. Zsoltárban. Ismerve immár azt a történetet, amit idéztem a Szentírásból, ami vele esett meg, hogy nagyon megszomjazott. Nagyon jól tudja, hogy mit jelent az, amit így fogalmazott meg, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Ennek a vágynak van helye. Ezt a vágyat kell megragadni. Ez a vágy kell, hogy ott legyen bennünk szüntelen. Nem megelégedni azzal. Ó, én jó megtértem. Hozzám nagyon szólt az Úr. Én már voltam 10-szer vagy 100-szor az Isten tiszteleten. Elég volt. Ez a vágy soha ne legyen beteljesítve. De a többi, az mind legyen. Elég neked az én kegyelme. Elég volt ez az ebéd. Elég volt ennyi pihenés. Elég volt ennyit a testemmel meg magammal törődnöm. Elég, Uram, nem akarom fokozni, így is kapod eleget, jól tartod, köszönöm. Most már jöjjön akkor a neked való szolgálat. A veled való kapcsolatépítés. És hogy másokat is hozzá vezessek. Ennek a feladata, ennek a szolgálata, ennek a vágynak legyen élete bennünk. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzáról Isten. Szomjúkozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez.